Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik, Tancsa Emmától.
Új védekezési módszert fedeztek fel az orrban amerikai orvoskutatók. Szerintük ez a beszippantott levegővel együtt segít elpusztítani a kórokozókat. Benjamin Blair, a bostoni Massachusetts I&R kórház fülorgégészének felfedezése szerint az orrüreg sejtjei a nyálka mellett milliárd számra termelnek exoszóma nevű mikrorészecskéket, amelyeknek a sejtek közötti kommunikációban van szerepük. Amikor az orrnyílás közelében elhelyezkedő sejtek baktériumokkal találkoznak, akkor mindössze 5 perc alatt megkétszereződik az exoszómák mennyisége, amelyek aztán olyan hatékonyan pusztítják el a kórokozókat, mint az antibiotikumok. A kutatók számára egyelőre nem világos, hogy ez pontosan miként történik. Miért hasább alakú a vomba törüléke? Erre a kérdésre keresték a választ amerikai és ausztrál kutatók. Patricia Young, az amerikai Georgia Institute of Technology friss doktori diplomás mérnök hallgatója végül arra a következtetésre jutott, hogy az ürülék az állat nem egyenletesen rugalmas végbelében áll össze kisebb-nagyobb hasábokká. Ez az alak azért hasznos az állat számára, mert a vombatok ürülékükkel jelzik területüket, és fontos, hogy az ne guruljon el. Patricia Young szerint ugyan a kutatás viccesnek hangzik, de ha figyelembe vesszük, hogy az ember csak fröccsöntéssel vagy vágással tud hasába alakú tárgyakat készíteni, akkor az eredmény akár egy új gyártás technológiai eljárás kidolgozásához is elvezethet. Űrszondát küldene a Szaturnusz egyik holdjához, az Enceladushoz, a Breakthrough Starshot Foundation. Erről már együttműködési megállapodást is aláírt a NASA-val. Az Enceladus azért érdekes, mert a Cassini űrszonda 2008-ban jeges kilövelléseket fedezett fel a Szaturnusz holdján. A jelenség arra utal, hogy a felszín alatt nagy kiterjedésű vízóceán lehet. A küldetést az alapítvány vezeti és állja minden költségét. A NASA szakemberei pedig a technikai és tudományos hátteret biztosítanák. A tervek szerint az alapítvány és a NASA 2019. decemberében dönt a magánkezdeményezésű Szaturnusz kutatás menetrendjéről.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
A Magyar Tudományos Akadémia vezetésével átfogó kutatási program indul Budapest és környéke ivóvízellátásáról. A tiszta ivóvíz elnevezésű programról Fehér Anna Magda kérdezte Engloner Attilát, az MTA víztudományi koordinációs csoport vezetőjét.
Az Ökológiai Kutatóközpont a Duna, mint vízbázis élőlényeinek változását, az ökoszisztémáknak a változását fogja vizsgálni. Szintén a Duna víztest hidrológiai felmérését, többek között egyébként számos modellezést a Műszaki Egyetem munkatársai, aztán hidraulikai, hidrológiai vizsgálatok is lesznek, ugye a talajvíz áramlásának a jellemzése Miskolci Egyetem részvételével, aztán eljutunk a hálózatba, a különböző kezeléseknek a hatását vizsgáljuk, megint csak kémiai szempontból vagy hidrológiai, hidraulikai szempontból, és hát minden vizsgálatunk egészségkockázati hatását is fel fogjuk mérni az Országos Közegészségügyi Intézetnek a munkatársai révén. Ez azt jelenti, hogy ezen a folyamaton keresztül, tehát az unavíztest, parti szűrés, szűrt víz, technológiai pontok, hálózat, csőrendszer, fogyasztók, itt kémiai vizsgálatokat és mikrobiológiai vizsgálatot fogunk elsősorban vizsgálni.
A tudományos kérdéseken túl olyan praktikus kérdéseket is vizsgálnak, mint például, hogy mennyire elhasználódott a vízhálózat, és hogy ez milyen veszélyeket rejt?
Két dolog van, az egyik azt, hogy az bátran kijelenthetjük, hogy ma az ivóvíz nagyon sok helyen, és így Budapesten is nagyon kiváló minőségű. A mi vizsgálataink arra vonatkoznak egyrészt, hogy az a iható víz, ami kikerül az ivóvíz hálózatba, az milyen változásokon megy keresztül, valóban esetleg a hálózati problémák miatt elavult csövek, szivárgása többi. Tehát, hogy egy kiváló minőségű víz, ami kijön a vízművektől és eljut a csapokig, az szenvedhet-e bármilyen károsodást, például a csőhálózatnak köszönhetően. De olyan vizsgálataink is vannak, hogy maga a vízbázis különböző globális és antropogén hatásoknak a változásai miatt okozhatna bármilyen egészségkockázatot. Arra kell gondolni, hogy az a közösség, ami például a Dunában él, annak a megváltozása az okozhat-e különböző klímaszenáriókat vizsgálva olyan változásokat, amik veszélyeztethetik a későbbiek során ezt a jó minőségű és biztonságos ivóvizet.
Most is éppen aszályos időszak van, az ősszel megdőlt a negatív rekordja a Duna vízállásának, tehát ezt is vizsgálják ebben a programban, hosszú távú előrejelzést próbálnak adni arról, hogy milyen következményei lehetnek ezeknek az aszályos időszakoknak.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. A mintavételeink azok kéthetes gyakorisággal egy éven keresztül fognak folyni ezeken a pontokon, amiket az előbb elmondtam. Extrém hidrológiai eseményeknél viszont sűrítjük ezeket a vizsgálatokat, ezeket a mintavételezéseket, és extrém hidrológiai esemény alatt nem csak a nagy árvizeket kell érteni, hanem valóban a kisvizes időszakokat is. Szándékaink szerint ugye a terepi és laboratóriumi méréseket felhasználva modellezéseket fogunk végezni, a különböző klímaszenárióknak megfelelően csapadék, hőmérséklet, hidrológiai viszonyok változása az milyen befolyással bírhat az ivóvíz alakulására.
Sigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Szisztematikus gyűjtőmunkával, egyebek mellett írott források, régi térképek és a természeti földrajzi sajátosságok értelmezése segítségével meghatározták szakemberek az 1526-os Mohácsi csata pontos helyszíneit. Rozgonyi Ádám kérdezte Fodor Pál történészt, a kutatócsoport egyik vezetőjét.
Környezetrekonstrukció módszerével fedezték fel Szulejmán sír komplexumot feltáró szakemberek egy már feltűnt Dunamedret, ami segített a Mohácsi csata helyszíneinek pontos meghatározásában.
Igen, abból indultak ki, tehát egy szisztematikus gyűjtőmunka eredménye az egész, tehát az összes elérhető források, az összes benne szereplő földrajzi információját kigyűjtötték első lépésben, és ezt megpróbálták térképre rakva értelmezni, illetve az egymáshoz való viszonyukat meghatározni, és ez miután elég elem volt. Gondolok ilyenekre, hogy földvárfalú, egy árok, egy domb, egy nézőtér vagy amfiteátrum formájú domboldal, arra egy mocsár, és nem messze egy félmérföldre Mohács városa, és így tovább. Tehát ilyen típusú információkat egymás mellé téve nagyon szépen meg lehetett határozni, hogy ezek így együttesen hol fordulnak elő ebben a viszonyrendszerben, ahogy a csata főforrásának, Roderick Istvánnak a krónikájában és más forrásokban ez szerepel. Úgyhogy ezek adták ki az eredményt, így lehetett megmondani, hogy nagyjából hol zajlott a csata.
Ez mennyiben tér el a korábbitól?
Lényege a dolognak talán az itt térkép nélkül talán nehéz elképzelni, vagy nehéz magunk elé képzelni. A feltételezetnél néhány kilométerrel feljebb, tehát délről fölkerült északra, oda, ahol a Sátorhelyi emlékhely van ma. Ugye ott van egy Mohácsi emlékpark Sátorhelyen, és sokáig ide is lokalizálta a helyi emlékezet is a csatát, és a mi bizonyítékaink amellett szólnak, hogy valóban itt volt. Tehát a Sátorhelyi emlékhelyet szabad így mondanom, nem kell bántani, megmenekült, mert jó helyen van, mert az volt a csatának az egyik centruma.
Milyen tévhiteket kell még eloszlatni a Mohácsi csatával kapcsolatban?
Vagy toposzokat, igen. Mi a kutatás időkereteit szándékosan úgy határoztuk meg, hogy ne csak magával a csatával az 1526. évvel, vagy éppen az előző évvel foglalkozzunk, hanem a oda vezető pár évtizedet, meg az utána következő pár évtized fejleményeit is vizsgáljuk, tehát magyarán a Jagelló kortól indítjuk, és Buda elfoglalásáig visszük ezt a projektet, és az egyik fontos tétkítőzésünk, hogy hát a szabad ezt a kifejezést használjam, rehabilitáljuk a jogellókort, vagy igazságot szolgáltassunk nekik. Ez azért van szükség, mert azok a kollégák, akik intenzíven dolgoznak ennek a korszaknak a kutatásán, már régóta mondják és tudják, hogy messze nem olyan rosszul működött, mint ahogy utólag állították róla, csak hát Mohács fényében mindennek megváltozott a fénytörése a látószöge. Már Mohács másnapján elkezdődött a bűnbak keresés, a felelősök keresése, a visszamutogatás, és aztán a 16. századi magyar közvélemény, amely tényleg nagyon csúnya, ronda időket élt meg, mégis egy korábbi békés országból egy csatatérré vált az országa, és logikusan és elég hamar jutott el oda, hogy tulajdonképpen korábban, még mielőtt a Mohácsi katasztrófa bekövetkezett, meg akik azt csinálták, azelőtt sokkal jobb volt. Tehát tulajdonképpen így kezdődött a Mátyás korszaknak a felértékelődés. Jó lehet, minden kutatás arra mutat, hogy a Jagelló korabeli Európa, vagy a Jagelló állam, korabeli európai államokkal összevetve egyáltalán nem volt egy rossz képződmény, és maga módján rendesen működött, de hát a történtek fényében utána nálunk mindig szükség van bűnbakokra. A másik dolog, amit mindenképpen szeretnénk aláhúzni, és az eddigi nyilatkozatokban és közleményekben ezt tettük, hogy maga a Mohácsi csata, illetve a magyarok ott nyújtott teljesítménye is sokkal jobban, mint ahogy ezt korábban gondolták és állították. megállapították, már remek kötetek és tanulmányok születtek arról, hogy a Mohácsi csatasikon fölvonuló magyar sereg semmivel nem volt alábbalóbb a korabeli európai hadseregekhez képest, létszámát tekintve, felszereltségét, taktikáját, teljesítő képességét sem. Egy probléma volt, hogy a vele szemben olyan erő állt, amely minden más korabeli hadseregnél 2-3-szor nagyobb és erősebb volt, tehát tulajdonképpen mindent az erőviszonyok döntöttek el. Ez abból a szempontból fontos, hogy tulajdonképpen a magyar önbecsülés vagy identitás szempontjából is nagyon fontos ez a dolog, mert nem kell magunkat köpködni folyton azért, hogy elvesztegettük ezt a nagyszerű országot, hogy tudjuk és tehetetlenek voltunk, ha szabad így belehelyezkedem a korabeli magyarság helyzetébe, hanem valójában mindent megtettünk, hogy ezt a fenyegető részt megállítjuk, elhárítjuk, de hát az erőviszonyok olyanok voltak, hogy sajnos ennyire tellett. Aztán utána van egy másik rész, amit az előbb már említettem, tehát, hogy ki kell tekinteni a 1526 és 41 közötti időszakra is, hiszen azt is nagyon rosszul ismerjük, nagyon nagy adóssága a magyar történetírásnak, hogy ezt a korszakot számos elemében még nem tárta föl, tehát a célunk az előbb említett két szempont vagy elem mellett az is, hogy ennek a korszaknak, a szapolyai korszaknak a történetét becsülettel rendesen megírjuk. Hozzátartozik a céljainkhoz az is, hogy mindezeket az eredményeket nem csak magyarul, magyar nyelvű könyvekben, összefoglalókban, hanem angol nyelvű munkákban is közzétegyük, kiadjuk, mert sajnos a 1800-as évek utolsó harmadától ilyen nagy fejlődésnek indul a magyar történetírás, mind a mai napig sokat tett azért, hogy a nemzetközi közegben is lejárosson bennünket, és a lehető legrosszabb képet vesse ennek a korszaknak a Magyarország, amíg messze menően nem igaz, tehát muszáj ezt a privát is jóvá tenni nemzetközi széren is.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.